Érezte, hogy a múlt akkor válik élővé, ha nem csak harcokat és vándorlásokat látunk benne, hanem a mindennapokat is. A munkát, az ünnepet, az éneket és a búcsút. Az őseit kutató ember nem idegenekkel találkozik, hanem önmagával. A mennyegzők, temetések, dalok és hiedelmek mögött ugyanaz az emberi kérdés húzódik meg, amely ma is bennünk él. Hogyan kell élni, szeretni, dolgozni és elbúcsúzni? László Gyula figyelmeztetése ma is érvényes. A múltat nem idealizálni kell, de nem is elutasítani. Szeretettel, tisztelettel és igazságosan kell szólni róla. Mert csak így érthetjük meg, kik voltak elődeink, és ezáltal azt is, kik vagyunk mi magunk.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Roma kulturális magazin.
Dévleszerek hávtumén romelé, Noloksi Szenetácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Magyar Kávéházi Cigányzene szolgálatában. Beszélgetés idősebb Horváth Jenő klarinét művésszel, zeneszerzővel. Négy évtized a cigány népzenében. A Kanizsa Csillagai Együttes története hagyományokról, értékekről, szakmai munkáról és a színpad felelősségéről szól. Idősebb Horváth Jenő egy olyan művész, aki egész életét a magyar cigányzene és a kávéházi muzsika szolgálatába állította. Zenés családból származik, a Rajkó Művész Együttes iskolájában tanult, és a klarinét mellett számos hangszeren is otthonosan mozog. Pályafutása során több zenekar tagjaként járult hozzá a magyar kávéházi cigányzene hagyományainak megőrzéséhez és továbbadásához. Nem csak előadó művész, hanem zeneszerző, nóta és szövegíró is, aki a tanításban és a fiatal muzsikusok támogatásában is fontos küldetést lát. Mesélj kérlek a kezdetekről, hogy mikor találkoztál először a hangszereddel.
Legelőször is a klarinéttal 7 éves koromban találkoztam. Hát hangszerekkel rengeteget találkoztam, mert édesapám ő pedagógus volt, több hangszert tanított, nagybőgőt, brácsát, hegedűt, és a családban állunk 2 brácsás és 2 bőgős volt. Én vagyok az 5. fiú, és nekem nem tudott milyen hangszert kitalálni. Hát próbálkozott velem, hegedűt adott a kezembe, próbált nagybőgőt, brácsát, és az ő megítélése szerint nem voltam erre tehetséges, és nem tudott mit kezdeni, bevitt a zeneiskolába, és a zeneiskolába az igazgatóval találkoztunk, és ő megnézett engem, megnézte az ujjaimat, elég kis vékonyka gyerek voltam 7 évesen, és azt mondta az igazgató, a zenei igazgató, hogy ebből a gyerekből klarinétost kell csinálni.
És elsőre szerelem volt a hangszerrel? Elsőre megtetszett?
Igen, mert még ezt életben nem is láttam, ezt a hangszert, ezt a klarinétot, és mikor a kezembe adta a klarinétot, egyből olyan szakszerűen megfogtam, mintha én ezt valamikor tanultam volna. Úgyhogy a többi testvéreim ugye vonós hangszereken tanultak, azok már nekem ismeretesek voltak, de a klarinét az egyáltalán nem, még a kezemben se volt. Olyan szakszerűen fogtam meg, azt mondta a zenei igazgató úr, hogy ebből a gyerekből klarinétosnak kell, hogy legyen. Úgyhogy már meg is nyertem a fölvételit ezzel a hangszerkezeléssel.
És hogyan folytatódott utána a pályád? Hova kerültél? Ugye a cigányzenében vagy a mai napig. Igen. Ez egyértelmű volt számodra, hogy nem a klasszikus zene felé mész, hanem a cigányzenei hagyományokat erősíted?
Hát az egész az úgy kezdődött, előbb is említettem, hogy édesapám pedagógus volt, egy legendás brácsa művész volt, és ő segített nekem elindulni a zenei pályán, a cigány zenei pályán. Ő tanította meg nekem a cigány muzsika rejtelmeit, bevezetett engem. Úgyhogy elsősorban ő kezdte velem a cigányzenét megszerettetni. Tehát én nagyon sok cigányzenét hallgattam otthon, mert ahogy tanította a tanítványait, ott mindig szólt a cigányzene, és én már 5-6 évesen ebben benne éltem. Ez nem is volt kérdés, hogy én mást fogok tanulni. A cigányzene annyira belém rögződött, meg annyira megszerettem, hogy ez nem volt kérdés. Hát természetesen zeneiskolába jártam, megtanultam a zenei alapokat, megtanultam a klarinétnek a működését, és utána már adott volt, mert édesapám elindított engem a cigányzene irányába.
Melyek voltak aztán később azok a zenekarok, amik nagyon emlékezetesek voltak számodra?
A legemlékezetesebbek, hát a Rajkó zenekarba kerültem én be, 10 évesen. Ott a Lendvai Csócsi József volt a vezető főprímás, Berki Béla, Lendvai Csócsi Jenő, ilyen nevek voltak. Ezek után Banyák Kálmán hegedű művészhez kerültem a zenekarába. Az is egy nagyon-nagyon meghatározó időszak volt. Utána Lakatos Sándorral játszottam, a legendás Lakatos Sándorral, Ifjú Sánta Ferenccel, Boros Lajos, Járóka Sándor, Vörös Kálmán. Ezek mind hatalmas nagy muzsikusok voltak, és ezeknek a zenekarába játszottam. Egy hatalmas nagy élmény volt velük játszani.
Hogy látod, mennyiben változott a cigányzene helyzete mondjuk ahhoz képest, amikor te fiatalon ebbe bekerültél, és manapság mondjuk milyen különbségek vannak, ha van egyáltalán?
Hatalmas különbség van. Abban az időben élte reneszánszát a cigányzene. A 70-es évektől kezdve akkor volt tényleg reneszánsz a cigányzenének. Rengeteg zenész muzsikált. Például Budapesten 80-as években 5000 muzsikus játszott éttermekbe. Most a 2000-es évek után ez jóval lecsökkent, és most már ott tartunk a 2026-os évben, hogy még 50 zenekar se játszik.
Tehát akkor jóval nagyobb volt a megbecsülése is ennek a műfajnak és a muzsikusoknak. Az utóbbi időben voltak erre törekvések, hogy ezt egy picit fellendítsék, ez hogy látott, segített a műfaj helyzetén?
Igen, volt rá lehetőség. Ez a Muzsikáló Magyarország programot, ezt meghirdették 7 évvel ezelőtt. Ez valamennyire segített a muzsikusokon meg, hogy még jobban népszerűsítsék ezt a cigányzenét. De most például már ott tartunk megint, hogy ebben az évben már nem hirdették meg, mivel kormányváltás volt, és nem tudnak erről a dologról, ami éveken keresztül segített a muzsikusoknak. Én ebben nagyon sokat segítettem a zenészeknek, mint muzsikusok érdekvédelmi képviselőjeként segítettem őket, és 2021-ben is segítettem őket, több százmillió forintot tudtam erre a pályázatra elintézni. Úgyhogy most megint ugyanúgy próbálok segíteni, és előre haladni, és újra indítani ezt a pályázatot, de hát nem egy egyszerű dolog sajnos.
Hogy látod, egyébként vannak ígéretes tehetségek, zenészek, fiatalok, akikben megvan az a hangszeres tudás, az a tehetség, az a nyitottság, hogy ők ezt a pályát válasszák?
Igen, vannak tehetségek, hát itt van közöttük a két unokám is, a Horváth Martin nagybőgős, egy csodálatos tehetség, és a Horváth Jenőke, ő 9 éves, most tanul nagybőgőt, klasszikus nagybőgőt, ő is egy nagyon tehetséges gyerek, őket kiemelném, és még nagyon sok tehetséges fiatal muzsikus van, aki szeretné ezt továbbvinni, ezt a műfajt. Sok embernek, meg sok fiatalnek elmegy azért a kedve, mert elveszik a kedvét a szülők, mert nehéz a helyzet nagyon, de azért ez a tradíció, ez próbál tovább menni.
Igen, gondolom, hát itt a család, vagy a szülők részéről inkább a megélhetési kérdés az, ami talán egy picit hátráltatja őket. Gondolom, hogy erre gondoltál.
Igen, igen, a megélhetés itt a legnagyobb probléma. Ugye, mert az, hogy ebből megélhessenek, ehhez intézményesíteni kellene a cigányzenét, és tanítani kellene a zeneakadémián, és ez magasabb szintre kellene emelni. Úgyhogy ebben vannak nagyon jó elképzeléseim, amit szeretnék majd továbbadni a felnövekvő generációnak.
Tetted most, hogy rengeteg módon próbálod segíteni akár a korosztályodat, kortársaidat és a fiatalokat is. Ennek kapcsán eszembe jutott, hogy a tanítás az része az életednek?
Igen, természetesen a fiatal zenészeket tanítom, és fejlesztem őket, amit időm engedi. Hát ugye én is eléggé elfoglalt vagyok, zeneszerzéssel foglalkozom még ez mellett, nóta szövegíró vagyok, úgyhogy 40 elfogadott művem van, ami az artisztus által lett átnézve, úgyhogy természetesen a fiatalokat segítem, és amit tudok nekik, a tudásomat átadom.
A zeneszerzés az mióta része az életednek? Ez már egész fiatalon, így a hangszeres tanulás során előjött belőled ez a tehetség is, hogy van hozzá érzéked?
Igen, ez körülbelül egy 20 éve kezdődött el nálam ez a zeneszerzés. Rengeteg dallam cikázott a fejembe, játszadozott, és éjszakákat nem tudok aludni, mert rengeteg szép melódiát hallok a belsőleg, és ezeket egy idő után megpróbáltam kortába leírni, és nagy sikerrel, ugye, mert vannak számaim, amit a rádiók, televíziók is játszanak, úgyhogy most klasszikus művet is írtam, egy requiemet, úgyhogy rengeteget foglalkozom ezzel, és nagyon érdekel a zeneszerzés.
És maga az alkotás folyamata az hogy zajlik nálad? Hogyan kell elképzelni, mennyi időt ölel fel, mennyit készülsz rá, mi az, ami inspirál közben?
Hát ez sok időt vesz igénybe nálam, mert elsősorban ezt az agyamba érlelődik meg, és a belső énembe alakul ki az egésznek a formája, mert belül hallom a szólamokat is, meg amit én elképzelek magamnak, utána megpróbálom hangszeren ezt eljátszani, több hangszeren is játszom a klarinét mellett, játszom hegedűn, nagybőgőn, brácsán, zongorázom is, úgyhogy több hangszeren megpróbálom ezt kialakítani, és mikor kialakult ez a koncepció, akkor kortába leírom ezeket a számokat, és kidolgozom természetesen a szólamokat.
És a dalszöveg az csak ezután jön, hogyha van hozzá dalszöveg is?
Így van, ezután jön a dalszöveg, és kitalálok egy olyan dalszöveget, ami illik éppen arra a nótára. Visszajönnek a gyermekkori emlékeim, a családom, ami nagyon boldog családi kapcsolatban élek, 47 éve a kedves feleségemmel, két gyermekem van, egy lány és egy fiú, és két unokám, és ők is inspirálják ezt a zeneszerzési dolgot, és a szövegbe is rengeteg olyan szöveget írtam, amiben ők is szerepelnek.
A szövegeken keresztül, vagy mind az inspirációkon keresztül a családod az abszolút része ennek a folyamatnak?
Abszolút, igen, abszolút a család az első, akiknek ezeket a számokat, meg a dalszövegeket írom. Feleségem nagyon sokszor megkönnyezi, mikor meghallja ezeket a szép írásokat, meg a dallamokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy örömet tudok szerezni nekik is, meg rengeteg embernek.
És nyilván ők a legnagyobb támogatóid is. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a szakmai pályafutásod során? Természetesen gondolom, hogy a család az első, de hogy mint a zenész múltadat tekintve, mi az, amire a legbüszkébb vagy?
Amire nagyon büszke vagyok, hogy együtt játszhattam a legendás Lakatos Sándorral, Ez egy akkora élmény volt nekem, hogy ezt soha nem felejtem el. Ez egy hatalmas nagy élmény, és még ezzel nagyon-nagyon sokat gondolok, mert egy akkora tudású ember volt, és egy akkora színvonalas zenekarba játszhattam, hogy ezt elértem, ez nekem ez volt a csúcs.
Mi az, amit a fiatal generációnak üzennél, akik erre a pályára készülnek?
Fiatal generációnak azt üzenném, hogy mindenképpen tanuljanak, és ezt a muzsikus szakmát vigyék tovább, mert ez a magyar kultúra szerves része, és ez egy gyönyörű szakma, amit ha megtanulnak kellőképpen, akkor ez bele fog ivódni a vérükbe, a DNS-ükbe, és nagyon nagy örömet fognak tudni saját maguknak is okozni, és a kedves hallgatóságnak is.
Legyen így, akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok még az előtted álló szakmai pályához és tervekhez. Köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat.
Én köszönöm szépen.
A folklór tartást és büszkeséget ad. Vallják a Kanizsa Csillagai Együttes tagjai, akik évtizedek óta meghatározó szereplői a cigány népzenei életnek. Horváth Zoltán és felesége Ibolya, mint mondják, végigjárták az utat, és fontosnak tartják, hogy továbbadják a fiataloknak azokat az értékeket, amelyeket ők is megtanultak az idősebbektől. A Kanizsa Csillagai Együttes alapítóit Nagy István kérdezi.
Nektek mit jelent ez a szó, hogy hagyomány?
A kultúránkat mindenféleképpen. Tehát azt, hogy nem felejtjük el.
Nekem múltat jelent jövőt, tehát így mindent egybe. Tehát mi is hagyunk valamit magunk után a jövőnek, meg nekünk is hagytak sok mindent.
És reméljük, hogy tovább tudjuk adni minél több embernek, még mindig.
És nagyon nagy érték a mi hagyományunk. Nem csak a zene meg a tánc, hanem így minden.
Meséljetek nekünk a kezdetekről.
Hát van egy hivatalos módja, ugye 93-ban a Kim Lito az volt az első hivatalos, amikor Kanizsa Csillagaiként, de azért ennek van előzménye, múltja. Talán többnyire hozzám kötődik, én vagyok itt, aki összetartja az egész csapatot. A folklór mozgalom ugye 70-es évektől, de nyilván 80-as évek elején meg ilyen virágzása volt, ha lehet azt mondani, már akkor már nagyon sok klub teret adtak ennek a cigány népi kultúrának. Nagyon sok klub működött országszerte és fesztiválok. És az első fesztiválokon már gyerekként ott tudtam lenni. Ott megszerettem a cigány táncot, cigány zenét, majd utána ugye szakmailag is próbáltam minél jobban képezni magunkat, én táncosként kezdtem. Valahogy mentem a zene felé, még jobban megtetszett. Hát ugye, mert a zene az ott volt, tehát arra táncoltunk. És kezdett érdekelni a hasonlóságok, azok a zenék, amik mondjuk erdélyi vagy magyarországi népzenék, amiről nem tudtak eldönteni, hogy valójában a cigányok vagy a nem cigányok vették egymástól át, tehát ezek különösen érdekeltek, van is pár ilyen feldolgozásunk. Táborokban is részt vettünk már közösen.
Egy picit arról is beszéljetek, hogy a kettőtök története az mikor indult.
Nem is tudom, még általános iskolások voltunk, és oda költözött az utcánkba.
Egy iskolában jártunk, tehát amikor mentünk a busszal, azért akkor ott összenéztünk párszor, vagy kijöttünk a suliból, akkor tudtuk, hogy egy busszal megyünk haza.
De akkor ez általános iskolában?
Általános iskolában, igen.
Az a cigány kultúra, hogy bevonjuk, az meg a klubok ugye már működtek, igen. Amit említettem.
Úgyhogy... Az Orsos Feri, amit csinált a Nagy Kanizsán, én is oda mentem először.
Ő volt az egyik vezetője, igen.
Hát mondhatjuk, igen, hogy én legalábbis ott kezdtem el a tánccal, aztán ugye az énekléssel énekeltünk, táncoltunk együtt. De aztán én maradtam azért ugye az éneklésnél.
93-as Ki mit tud is, ahol ugye megismertek minket, ott is a tánccal indultam. De úgy, hogy a csapattal együtt, mert ők zenéltek nekem.
Igen,
tehát ott már úgy indultunk,
igen.
Hogy Kanizsa Csillagai.
Mennyire tud ez életben maradni még a jövőben majd ez, amit folklórnak, népzenének hívunk a cigányzenébe?
Úgy, mint a 80-as években már nem fog ez szerintem soha működni. És ott nem volt az, hogy valaki rosszabb együttes volt, vagy kevesebb, mert mindenki más hozott, és mindenki abban volt jó, és tiszteltük egymás hagyományát is, és egymást is tiszteltük, és valahogy ez már nincs meg a fiatalokban, hogy azért tiszteljenek, mert te letettél az asztalra, és képviseled ezt a kultúrát. Remény soha ne adjuk fel. Tehát bízom benne, hogy vagy valami felsőbb szintére, vagy valahol ezt támogatják, ezt a dolgot, hogy ne halljon ki, hogy maradjon meg ez a kultúra.
Hát meg az, hogy aki műveli, tehát azt nem szabad abba hagyni mindenképpen azok az együttesek, igen, akik még léteznek, azoknak ezt muszáj végigvinni, mert különben a fiatalság azt tényleg elfelejti.
Vegyesen voltunk mindig az együttesben, a régi felállásban is, Veás, Olá, jó magam is félig, Veás, félig szintó cigány vagyok.
Én Olá cigány vagyok, nekem anyukám is, apukám is az. Az, hogy megismerkedtünk Zolival, és ugye összejöttünk, a felesége lettem, ezáltal én is a Beás dalokat kezdtem el énekelni. Nekem is ez egy új világ volt teljesen.
Nem csak Beás cigányok, sőt többségben nem Beás cigányok voltunk, ha ebben vagyunk, igen, most is, ha lehet ezt, igen, így mondani, de azért kötik így hozzánk, mert én annak idején próbáltam mindent a keresztapámétól, a rokonságtól, a mamámétól felgyűjteni ezeket a Beás cigány népdalokat, amikből egyébként az első és a második lemezünkén több dal is szerepel, és láttam, hogy ezt senki nem csinálja. Tehát elkezdtük. Aztán majd egyszer öreg leszek, akkor én is jó adatközlő leszek.
Én nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk Beás együttesként, és most már azért nagyon sok a Zolá cigány dalunk is, tehát azokat is nagyon szeretik.
Beás cigányként mondom ezt, hogy kicsit ilyen játékosabb, dallamosabb talán a Beás zene. Lehet, hogy ez a nyelvűségből is ered, hogy egy kicsit ilyen játékosabb.
Más, amikor egy Olá cigány dalt éneklünk, és és utána jön egy Beás dal. Valahogy teljesen más a kettő.
Mondjuk hallgatok be nekem, aztán teljesen mindegy, akármelyiket hallom, akkor mind a kettő megéri.
Ez viszont igaz. Igen, és vannak ugye dalok, amiket úgy szoktak kérni, például a régebbi dalainkat, és azok tényleg nagyon nagy érzelmeket keltenek emberekbe, és azt látni, hát az nagyon jó dolog.
Mindegyik fellépés más. Például egy olyan, amikor egy ilyen kis településen zenélünk, és sok cigány van, és nagy létszámú a Beás közösség, és megérinti őket egy-egy dal, és látom, hogy sírnak, és tele van a műveledési központ, tehát az is egy különös élmény. De az is, amikor mondjuk egy műpában előadsz valamit, és nem is az, hogy ilyen büszkeség, hanem az fogja el az embert, hogy meg kell mutatnom azt, hogy az én kultúrám mi, és milyen szép, és milyen jó, és oda kell tennem magamat, hogy tényleg azt tudjam átadni, hogy értékeljék, igen, hogy ez kincs.
Igen.
Ez is jó érzés.
Aztán utána meg az, hogy a gyerekeinkkel együtt tudunk zenélni, hát az valami csodálatos dolog.
Ugye már írok is dalokat, most már legtöbb együttesben is, és ezek az új dalok, ahogy alakulnak, azért benne van minden a régiből, tehát abból táplálkozunk a tudat alatt is, igen.
Hát ez az, amikor benne van az, ami benned van, ami történik ugye a családban, gyerekekkel, vagy az életünkben. A családunk amúgy is szerintem egy ilyen nagyon ragaszkodó egymáshoz, tehát mi nagyon ragaszkodunk a kis családunkhoz, és nagyon lelkisek vagyunk.
Azt sajnálom, hogy a gyerekeimnek csak meséljük mindig, hogy milyen volt ez a világ, és csodálkoznak, hogy őt is ismered, meg nem tudom én az ország másik őt. Igen, mert együtt voltunk, akár egy táborban, vagy akár egy pár fesztiválon, és tiszteltük egymást, megszerettük egymást, és hogy nem ebben nőttek fel. Tehát ők már nem tudják azt, hogy nem érzik azt, hogy milyen jó ereje
hát
volt
az
ennek.
Az összetartó,
hogy
igen, csapat, ami volt tényleg.
Büszke cigány lehetett valaki, és az, igen, identitásod, azt hiszem, ez nagyon kell, hogy az ember tudja azt, hogy hol a helye a világban, azt, hogy érezze, igen, azt, hogy fontos ez az egész hagyomány, ez mind a miénk, és ezzel többek vagyunk. Mások is, meg többek is. Gyerekként emlékszem rá, ugye már táborokba jártam, cigány táborokba, és ott annyit kaptam, tehát annyira büszke voltam a kultúránkra, hogy amikor mentem a suliba és bántottak, mert mindenkit bántottak azért, mert cigány volt abban az időben, főleg szerintem mai napig is egyébként, hogy tudtam benne kapaszkodni. Nem baj, mondjatok rám ezt, mondjatok rám azt, akkor mindig jött ez az érzés, hogy jaj, de jó, azért nekem hazamegyek, aztán majd nem tudom én, beteszem a bakerditemet, meghallgatom a kákájákot, vagy otthon zenélek egyet, és tudok miben kapaszkodni. Jobban fel kellene karolni, és ez lehetne a lehetőség arra, hogy ami a miénk, az arra büszkékkel legyünk, és mutatni kell. Végig jártuk az utat. Tehát elkezdtük, és most már nem tudom, már 40 éve csináljuk ezt. Fontos, hogy szakmailag is ott legyünk azért a topon. Tehát minőségit adjunk át, mert nagyon sok formáció van, akik csak így megalakulnak, és vagy nem kérik ki a segítséget, szakmai segítséget, akik ebben már jártasak, vagy pedig azt gondolják, hogy jó úgy, ahogy ők ezt csinálják, és ne azzal menjenek már, nem tudom én, a cigány kultúrát képviselni valahol, mert ez szerintem nem jó. Tehát ennél sokkal jobb, és sokkal tisztább, és főleg amikor több szólamban énekelnek a cigány együttesben az előadók. Tehát azért vannak olyan kincsek, amiket úgy kellene bemutatni, hogy megfelelő módon.
De hogy ez egy felelősség fölmenni a színpadra, képviselni
kultúrát. Igen, ezt akartam mondani, így van, hogy aki színpadra áll, azért az akkor tényleg tudjon valamit.
Ez tényleg egy népzenében, ez egy felelősség, mert ezek vagyunk mi, ami profi, jó, szép, ízes.
Hát most azért ez hozzátartozik az életünkhöz, tényleg. Ugye így kezdtük az elején, és így is fog ez még menni, amíg élünk.
Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra!